Kedves gyülekezet, szokásunk szerint először a kisgyermekekhez szólok. Nyári idő van, ők is kevesebben vannak, szabadságidő. Kedves gyerekek, egy történetet mondok el nektek, ami azt a bibliai igét segít jobban megérteni, amely így hangzik: az Úr, a Jóisten minden szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól ért. Még a kisgyerekeket is. Szoktatok ti erre gondolni, hogy a Jóisten a gondolataitokat is ismeri? Örülök, ha igen. És ez a történet egy bizonysága annak, hogy tényleg a Jóisten még a gyerekeknek a gondolataira is odafigyel, és azt is jól érti. Ez abból az időből való, mikor én is gyerek voltam, mint ti, és az anyukánk elvitt bennünket a nagybátyánkhoz egész nyárra. Ott töltöttük falun a nyarat. Akkoriban ugye nem így röpködtek az emberek, anyukámnak pénze is kevés volt. Levitt minket vonattal a nyár elején, és jött értünk a nyár végén. És adott nekünk egy kis zseppénzt, hát szerény zseppénzt, mert nem volt nagy jólét, de külön lelkünkre kötötte, hogy ezt a zseppénzt úgy osszuk be, hogy amikor szombaton megyünk az Isten tiszteletre, legyen belőle adakozásra való pénz. És az történt az egyik szombaton, hát ti már azt nem ismeritek, régen az egy forintos sokkal többet ért, mint ma, és nem is ilyen, már nincs is egy forintos, még két forintos sincs, és csak öt forintos, de akkor a mostani öt forintosnál is nagyobb volt az egy forintos, és többet is ért. És az történt, hogy mikor a kosarat körbevitték, akkor a nővérem észrevette, hogy nincs egy forintosa, mert mi abból a szerény kis zseppénzből mindig egy forintos szoktunk adakozni. És rájött, hogy csak két forintosa van. És hát természetesen hozták a kosarat, beletette a két forintost, de a szívében volt egy ilyen sajnálkozás, hogy hát de kár, hogy nem volt egy forintosa, mert abból a kis zseppénzből most két forintot tett bele. Pedig hát ugye még a fagylaltot is szeretik a gyerekek, és hát most kevesebb lesz ilyesmire. És hát lezajlott a délelőtti istentisztelet, és délután az ifjúság elment kirándulni a közeli erdős dombra. És mentünk egy olyan régi ösvényen, hogy valaki mindig elől ment egy bottal, és leverte a pókhálót, mert annyira sűrűn benőtte már a pókháló assza. Az ösvényt régen nem járhatott ott senki. És képzeljétek el, ahogy megyünk ezen az elhagyott erdei ösvényen, a nővérem egyszer csak lenéz a földre, és meglát egy fényes egyforintost a földön. És abban a percben a fülében ezt hallotta, mintha a Jóisten belülről mondta neki: te csak egyforintot akartál adni a Jóistennek, a másikat sajnáltad, azért a Jóisten nem fogadhatja el, hanem visszaadja neked. Ez egy olyan döbbenetes történet volt, és a Jóisten rögtön adta hozzá ezt a gondot, hogy tudja, miért találta az elhagyott erdei ösvényen az egy forintot, hogy a nővérem ezt nagyon megjegyezte, és nagyon elszégyelte magát, hogy lám sajnálta a Jóistentől az egy forintot, és a Jóisten tudta a gondolatát, és visszaadta, mondván, hogy amit nem szívesen adtál, azt a Jóisten nem fogadhatja el. Hát remélem, ti mindig szívesen adtok a Jóistennek is, másnak is, de ne felejtsétek el, hogy mondja az írás, hogy a Jóisten minden szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól ért, a tiéteket is. És ha valamit helytelenül gondolunk, bánjuk meg, és kérjünk bocsánatot, mert a Jóisten még arra is odafigyel. Akkor menjetek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, én azt hiszem, hogy a legtöbben nagyon jól ismerünk egy nagyon szép és igen fontos bibliai igét. Ez János evangélium a 17. fejezetének a 3. verse, amely így hangzik: az Úr minden szívbe belát, bocsánat, most véletlenül a gyerekekét mondtam újra, tehát János evangélium a 17. fejezetének a 3. verse, amely így hangzik: az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ugye milyen súlya van ennek az igének? Az az örök élet. Egyenesen ez az örök élet. hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Szeretném megkérdezni, hogy szerintünk mennyi idő kell ahhoz, hogy a jó Istent megismerjük. Én úgy gondolom, hogy az egész életünk kevés hozzá, és ezért tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ez egy keresztény számára egy teljes életprogram, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent. És én ma délelőtt két olyan bibliai kifejezésről szeretnék szólni, ami Isten megismeréséhez közelebb visz minket. De mindegyik olyan bibliai kifejezés, amire talán fel se figyelünk, vagy nem olyan gyakran foglalkozunk vele. Az egyik bibliai kifejezés így hangzik, hogy Isten elrejtőzködő Isten. A másik bibliai kifejezés pedig így hangzik, Isten önmagát megalázó Isten. Nem tudom, kinek mennyire ismerősek ezek a bibliai kifejezések, és mennyit gondolkoztunk róluk. Szerintem nagyon fontos, hogy Istent úgy is megismerjük, mint elrejtőzködő Istent, és úgy is, mint önmagát megalázó Istent. Nézzük meg, hogy a Szentírásban hol van szó, hol találjuk ezeket a bibliai kifejezéseket. Az első igét Ézsaiás könyve 45. fejezetének a 15. versében találjuk. Ézsaiás könyve 45. fejezetének a 15. versében így olvasom az igét. Tehát Ézsaiás könyve 45. fejezet 15. verse. Bizony te elrejtőzködő Isten vagy, Izraelnek Istene, szabadító. Mit érthetünk meg ennek az igének az alapján, hogy Isten különösképpen az ő szabadítását műveli elrejtőzködő Istenként? Vagyis nem mindig ilyen látványos természet fölötti beavatkozással szabadít meg, hanem segít meg egy embert, hanem események, emberek mögött maradva, vagy természeti erők mögött maradva, ezeket eszközül használva, ezek mögött, mint egy elrejtőzködve cselekszik a mi szabadításunkért. Érdekes, hogy ezt éppen Círusszal kapcsolatban mondja, ugye héber nevén Kóres, vagy görögösen Kűrosz, aki ugye a nagy perzsa király, és aki egy különleges karakterű uralkodó volt, úgy tartja őt számon a történelem, mint a nemzetiségi és vallási türelem atyát. És itt Ézsaiás könyve 44. fejezete 28. versétől hadd olvassam, hogy az elrejtőzködő Isten hogyan nyilatkozott meg Círus mögött és Círus által, hogyan szól erről az írás. Így olvasom Ézsaiás könyve 45. fejezetében a 28. verstől. Aki Círusnak ezt mondja, pásztorom, aki véghez viszi minden akaratomat, és ezt mondja Jeruzsálemnek, megépítessék, és a templomnak alapja vettessék. Így szól az Úr felkentjéhez, Círushoz, akinek a jobb kezét megfogtam, hogy meghódoltassak előtte népeket, és a királyok derekának övét megoldjam, ő előtte megnyissam az ajtókat, és a kapuk benne zároltassanak. Én megyek előtted, az egyenetleneket megegyenesítem, az ércajtókat összetöröm, és leütöm a vaszárakat. Néked adom a sötétség kincseit és a rejtek helyek gazdagságait, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr, aki téged neveden hívtalak el, Izrael Istene. Az én szolgámért, Jákóbért és elválasztott Izraelemért neveden hívtalak el, szeretettel szólítottalak, noha nem ismertél. Én vagyok az Úr, és nincs több. Rajtam kívül nincs Isten, felövesztelek téged, bár nem ismertél. Milyen érdekes, hogy Isten azt mondja Círusról, hogy neveden szólítottalak. Ezen kívül, a Círusra vonatkozó jövendőlésen kívül, amely mintegy 150 évvel az ő föllépése előtt hangzott el, tehát meg sem született, egyetlen egy van még az írásban, amikor Isten név szerint előre jövendőlt valakiről. Nem tudom, talán van, akinek eszébe jut, ez Józsiás király volt. És milyen különös az Istennek az előreismerése, szinte felfoghatatlan. Ő előre kiszemeli az ő emberi eszközeit, akiket fel tud használni az ő szabadító művében, még azt a nevüket is előre tudja. és ezért mondja, neveden szólítottalak, és azt is hangsúlyozza, kétszer is mondja, hogy noha nem ismertél. Hát Círus ugye egy pogány nép, egy pogány vallás kötelékében nőtt föl, az élő Istent nem ismerte. És érdekes, hogy a Biblia olyan egyértelműen és olyan konkréten, mint például egy Nabukodonoszorral kapcsolatban, nem is szól arról, hogy Círus megtért. Igazából nem tudjuk, hogy ő olyan teljes megtérésre jutott-e, mint valamikor Nabukodonoszor. De noha nem ismerte őt, és ez egy példa arra, hogy ha emberek még nem is lesznek teljes értelemben vett hívővé, de ha van bennük olyan jó érzés, vagy van bennük olyan vonás a karakterükben, akkor az Isten fel tudja használni az ő szabadító művéhez. És íme az elrejtőzködő Isten Círus mögött, mert mit mond Isten? Én megfogtam a jobb kezedet, azt mondja Isten, hogy én megyek előtted, és teszem nyitottá és szabaddá az utat. Az emberi történelem csak arról tud, hogy ez a Círus egy nagyon tehetséges hódító volt. És semmi sejtelmük az embereknek nincs arról, amit a Biblia tár fel, hogy az Isten ott volt elrejtőzködve mögött az ember mögött, ő alakította a történelemnek a változását Círus által, ő ment előtte, ő fogta a jobb kezét. Nem különös? A Bibliában többször is találkozunk Zsoltárok könyvében, a 119. Zsoltárban is, és a 33. Zsoltár 5. versében is ezzel a kifejezéssel, hogy az Úr kegyelmével teljes a föld. Ha most úgy gondolnánk, hogy hívőkkel teljes, ez így nem stimmel, de az Isten kegyelmével, és az Isten kegyelme nem csak ott dolgozik, ahol ismerik őt. Mondhatnám, hogy az Isten szent lelkének a rejtett munkája minden légüres teret betölt, mindenütt, ahol nem állnak ellent, mindenütt, ahol bármilyen szintű és mértékű készséget tapasztal, az Isten lelke dolgozik. Az Úr kegyelmével teljes a föld. Az elrejtőzködő Istennek a jelenléte és a munkálkodása, az betölti a valóságban az egész földet számunkra láthatatlanul. És mióta van ez így, hogy Isten, ami számunkra elrejtőzködő Isten? Hát az úgynevezett bűneset óta. Ugye világosan olvassuk az írásban, hogy szemtől szembe szólította Isten az embert előzőleg, és szemtől szembe érintkezett vele, de a bűneset óta Isten mintegy visszavonult. Ha az ember más urat választott magának, az úgynevezett ős ellenséget, sátánt, Isten nem akadályozta meg. Az emberi szabad választást tiszteletben tartotta. De mégis utalt rá rögtön a bűneset után, hogy mégse szolgáltatja ki prédának teremtményét az embert. Mert ezt mondta Isten, így szólt, ugye, a kígyónak, de az ember füle hallatára, tehát sátánnak címezve, de az embernek vigasztalásul és bátorításul. Azt mondta, ellenségeskedés szerzek közötted és az ember között, és ebben benne volt az rejtve, hogy Isten nem fog, hogy így mondjam, természetfeletti hatalommal szemmel láthatóan beleavatkozni a történésekbe, hagyja, hogy folyjanak, de dolgozik a háttérből, mint elrejtőzködő Isten, hogy az emberben ellenségeskedés támaszon a bűnnel és a rabtartójával, sátánnal szemben. Mégsem hagyja az ellenség kezében, és azért fáradozik, hogy az ember maga forduljon szembe a bűnnel és a bűnnek a szerzőjével. Mert kényszer nála nincs, de ösztönzi az ember akaratát, ellenségeskedés szerez, nyitogatja az ember szemét, ösztökével készteti az embert arra, hogy jó irányt vegyen. De ő ott van a háttérben, mint elrejtőzködő Isten. Azt mondhatjuk, hogy arra az igére is utal ez a kifejezés, ami másutt találunk az írásban, Malakiás könyvében, ahol azt mondja, az Úr pedig figyelt és hallgatott és emlékkönyviratott előtte. Mi nagyon sokszor csak azt észrevételezzük, hogy Isten hallgat. És az ember sokszor emiatt panaszkodik és lázad. Hol van az Isten? Miért nem cselekszik? Miért hallgat? De elfelejtjük, hogy az ige azt mondja, amikor Isten hallgat, akkor is figyel. Mint elrejtőzködő Isten, akkor is dolgozik a háttérből. És a Szentírás erre akarja a mi szemünket fölnyitni. De Isten csak erkölcsileg vitathatatlan, kifogástalan eszközökkel fáradozik a nagy küzdelemben azért, hogy minket szembefordítson az ellenségünket, és minket késztessen arra, hogy az igazságot és Istent válasszuk. És az Istennek ez a visszafogott, de mégis türelmes, szüntelen érvénykesülő munkálkodása, ami legnagyobb csodálkozásunkra méltó. És azt hiszem, hogy amikor Isten országába kerülünk, akkor óriási élmény lesz meglátni, hogy hogyan volt az Úr kegyelmével teljes a föld, hogy az Isten nem csak hallgatott, hanem figyelt is, sőt, dolgozott a háttérből. Ennek a felfedezése és a megértése azt hiszem, óriási élmény lesz számunkra, Isten kegyelméből oda jutunk. És tegyük fel azt a kérdést, mikor van az, hogy Isten mégis cselekvően beleszól a dolgokba, amikor egyértelmű, hogy ő cselekedett. Ahogy Dániel könyvében olvassuk, időnként az Úr tesz királyokat és dönt királyokat, és időnként úgy nyilatkozik meg, hogy bölcsességet ad a bölcseknek, hogy új eszméknek a kovászát teszi a történelembe, és megmozgatja az embert valamilyen irányba, vagy olyan új gondolatokat ad emberek által, amelyek előre visznek valamit. Ezek mind az Istennek a cselekedetei. Az írásban azt olvassuk, hogy ez így összegezhetjük az írás alapján, hogy az Isten sohasem szemtelenül figyeli azt, ami történik, ha hallgat is. Ő minden szenvedésünket szenvedi. Én rám mindig nagy hatással van, talán máskor is idéztem, de nem vagyok biztos, hogy eljutott a tudatunkig, vagy megjegyeztük. De szerintem ahhoz, hogy az Istent megértsük, ez nagyon lényeges. Nagy hatással volt rá, amikor olvastam a Nevelés című könyvben, Ellen White könyvében ezt a tömör összegezést, aminek egyébként mély bibliai alapja van, hiszen azt olvassuk Ézsaiás könyve 63. fejezetének a 9. versében, hogy Isten minden szenvedésünket szenvedi. Ugye ezt nem tudjuk fölfogni. Nem az egyes emberét csak, hanem az összes emberét. Nos, a Nevelés című könyvben ilyen sorokat olvasunk, hogy ha mi mindazt a szörnyűséget, mindazt a szenvedést, mindazt a borzalmat, ami minden percben a világon történik, azt mi ismernénk, ha azt azzal szembesülnénk, képtelenek lennénk elviselni, összeroppannánk alatta. És utána jön egy döbbenetes mondat, Isten azonban mindezt átérzi. Mert Isten a szeretet, a tökéletes együttérzés. Isten azonban mindezt átérzi. És így folytatja, hogy a kereszt csak a mi tompult érzékeinknek nyilatkoztatja ki Isten szenvedését a bűn miatt, de ez a szenvedés nem akkor kezdődött, és nem akkor végződött. Tehát Isten, ha hallgat is, de figyel, és együttérzéssel, sőt együtt szenvedéssel figyel, és vannak olyan dolgok, amikor az Isten mégis beavatkozik, de csak erkölcsileg kifogástalan eszközökkel, sokszor ezt is elrejtőzködő Istenként teszi a háttérből, de nagyon egyértelműen. És melyek ezek az esetek? Először is, amikor emberek segítségül hívják. Így olvassuk a római levélben, mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik. Megkérdezem, elég egyértelmű ígéret? Mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik. Ha teljes szívünkből segítségül hívjuk őt, azt mondja, megtartatik. Mennyivel több cselekvését érhetnénk el a Jóistennek, ha mi őt többször, és főleg álhatatosabban, és teljes szívből segítségül hívnánk. Mert az együttérző, a velünk együtt szenvedő Isten, mikor emberek álhatatosan és kitartóan segítségül hívják, akkor ő cselekszik. Ha elrejtőzködő Isten is cselekszik. Aztán egy másik eset, amikor olyan kihívó gonoszság nyilatkozik meg, hogy az igazság szolgáltató Istennek már ezt nem lehet nézni, hanem közbe kell avatkoznia. Ilyen lesz a 7 csapást megelőzően az emberi történelem. Olyan égre kiáltó gonoszság nyilatkozik meg, hogy is mondja a Jelenések könyve 18. fejezetében, hogy annak a bizonyos Babilonnak a bűnei az égre kiáltanak. Tehát amikor a földről az emberi bűn az égre kiált, annyira elfajult, Isten akkor is cselekszik, akkor is beleavatkozik a földi történésekbe. És azután úgy olvassuk tovább, hogy amikor a megváltás műve veszélybe kerül, amikor Sátán keresztezni akarja az Isten proféciákban kijelentett megváltási tervének a megvalósulását, Isten akkor is cselekszik. És van még egy nagyon érdekes eset, és ez nekem nagyon, nagyon megindító volt, amikor emberek abszolút nem méltóak rá, de és segítségül se hívják. Igazán segítségül se hívják. De olyan nagy embereknek a kiszolgáltatottsága, az elnyomottsága, a szenvedésük kiállt az égre. Tehát van, amikor a gonoszság kiállt az égre, van, amikor a szenvedés kiállt az égre. És az Isten ilyenkor is, az együttérző, az együtt szenvedő Isten cselekszik. Ha alapvetően figyel és hallgat is, de ilyenkor cselekszik. Szeretnék erre egy példát mutatni Királyok második könyvéből. Királyok második könyve 14. fejezetéből fogom olvasni a 24. verstől. Megemlítem közben, hogy a Mózes énekében, Mózes 5. könyve 32. fejezetében egy olyan nagyon szép ige van, ahol azt mondja, hogy megkönyörül Isten az ő szolgáin, ha látja, hogy elfogyott az erő, és a védett és a védtelen oda van. Tehát amikor az emberek szenvedése, kiszolgáltatottsága olyan mértékű, hogy Isten, az együttérző Isten ezt nem tudja elnézni, akkor is beleavatkozik Isten a földi történésekbe. Tehát nézzük, Királyok második könyve 14. fejezetében mit olvasunk. Ez Izrael történetének egy sötét korszaka, második Jeroboám uralkodott ekkor, aki egy nagyon Istentől elrugaszkodott uralkodó volt, de már előzőleg a szíriaiak nyomorgatták az északi országrészt, Izraelt igen súlyosan. És így olvassuk a Szentírásban, hogy noha bálványimádók voltak, és nem talált Isten szinte semmi jót, sem a nép körében, sem a királynál. Mégis így olvassuk a Bibliában. Így olvasom. A 24. versben így jellemzi Jeroboámot. És gonoszul cselekedett az Úr szemei előtt, mert Jeroboámnak, az első Jeroboámnak, a Nébát fiának semmi bűnétől el nem távozott, aki bűnbe ejtette az Izraelt. Mégis figyeljünk, ő szerezte vissza Izrael határát, Emádtól fogva a pusztasági tengerig, az Úrnak, Izrael Istenének beszéde szerint, amelyet szólt az ő szolgája Jónás próféta, az Amittai fia által, aki Gátkéferből való volt. És most figyeljünk különösen a 26. 27. versre. Mert megtekintette az Úr az Izrael igen nagy nyomorúságát, hogy a berekeztetett és az elhagyatott is semmi, és nincs senki, aki az Izraelt megszabadítaná. És nem mondta azt az Úr, tegyük hozzá, noha mondhatta volna a bűneik alapján, és nem mondta azt az Úr, hogy az Izrael nevét eltörli az ég alól, annak okáért megszabadította őket Jeroboám, a Jóás fia által. Milyen megindító történet, nem? Tehát az elrejtőzködő Isten valóságosan nem csak hallgat, de figyel is, és ilyen esetekben cselekszik is. Máskor Isten a természet erőit is felhasználhatja, megint csak, mint elrejtőzködő Isten. A Bibliában ugye erre szemléletes példa, amikor Egyiptomból jön ki Izrael, és nem csak ketté nyitotta a Vöröstengert, hanem amikor utána bementek az egyiptomiak, akkor elborította őket a víz, és vihar támadt, és ez kötötte a szekereik kerekét, és nem tudtak átmenni a Vöröstengeren. És a 77. Zsoltárban érdemes elolvasni az utolsó verseket. Azt mondja, utad a nagy tengeren volt, vezetted a te népedet, és nyomaid nem látszottak meg. Megint ott volt az elrejtezkedő Isten, láthatatlanul ő vezette az ő népét, ott volt az ő útja a tengeren, de a nyomai szemmel láthatóan nem látszottak meg. Elrejtőzködő Istenként cselekedett. És nekünk meg kell tanulni a mi napjainkban figyelni az elrejtőzködő Istenre. Mert ma is Isten cselekszik események által, cselekszik emberek által, cselekszik természeti erők által. Ma az elrejtőzködő Istennek a munkálkodását különösen megfigyelhetjük a szelek visszatartása által. Aki kinyitja a szemét, az annyi mindent lát meg, délután, akik itt maradnak a délutáni gyülekezeti órán, egészen aktuális dolgokra szeretnék rámutatni, hogy ezt az elrejtőzködő Istent hogyan fedezhetjük föl a napjainknak a történései, történelmi események, személyek mögött, a természet világában, hogyan érhetjük tetten, hogy noha nyomai nem látványosak, de egészen bizonyos, hogy ő van az események mögött, és ő cselekszik, ahogy megígérte, hogy visszatartja még ideig a pusztító szeleket, a gonoszság erőit és a természet pusztító erőit is. Még fékezi azért, hogy az ő művét befejezhesse, és hogy, mert azt akarja, hogy minél többen megtérésre jussanak, hogy az ember el ne vesszen. A másik kifejezés, amire szintén szeretném ráirányítani a figyelmet, ez a 113. Zsoltárban található. Így olvasom a 113. Zsoltárban a 6. és 7. verset. Tehát a 113. Zsoltárból idézem a 6. és 7. verset. Ezt mondja Istenről. Aki magát megalázva tekint szét mennyen és földön, és felemeli az alacsonyt a porból, és a szűkölködőt kivonsza a sárból. Én úgy gondolom, hogy emberi kifejezésmódot alkalmazva szól Istenről így, hogy ő önmagát megalázva, az ő bölcsességéhez, és az ő hatalmához képest önmagát megalázva hajol le a legkisebbekhez, a leggyengébbekhez, törődik a legkisebb részletekkel, és foglalkozik a legméltatlanabbakkal is. Azért gondolom, hogy emberi kifejezésmódot alkalmazva mondja így az írás, mert egyébként Istennek ez természete. Neki a szolgálat, hogy ő mindenkinek a szolgálja, ez neki abszolút természetes. De nekünk büszke embereknek, a Jóistennek így kell nyitogatni a szemünket, hogy meglássuk az ő egészen más lényét, az igazi mintát, ami saját emberi nagyságunkhoz, vagy növekedésünkhöz, vagy lelki fejlődésünkhöz, hogy ő önmagát megalázó Isten. Hogy mi is megtanuljunk önmagunkat megalázva szolgálni, megtanuljuk, hogy önmagunk megalázása az a nagyságnak az útja, az a lelki növekedésnek az útja. És nézzük meg, hogy hogyan áll előttünk a Szentírásban Isten, mint önmagát megalázó Isten. Mindössze csak egy-két gondolatot említenék ezzel kapcsolatban. Először is maga Jézus testté létele. Mi csak úgy elolvassuk a megszokott igét, hogy az ige, aki Isten volt, aki Istennél volt, testté lett és közöttünk lakozott. Mikor ezt az igét olvasom, mindig eszembe jut, még fiatal koromban az egyik kollégám egy nagyon érdekes hasonlatot mondott. Mindnyáján tudjuk, hogy vannak ilyen nagyon mélyre süllyedt embercsoportok, hogy nevezik őket, de akik hát nagyon, nagyon primitív szinten élnek, elhanyagolt a környezetük, sok durvaság, sok sötétség, barbárság nyilatkozik meg, és azt mondta ez a kollégám, azt mondja, el tudnál menni egy ilyen telepre, egy ilyen igazi nyomor telepre, ahol az emberek fizikai, erkölcsi nyomorban, higiénia nélkül élnek, és képes lennél köztük lakozni, mondjuk 3,5 évig, mint Jézus, azért, hogy segíts rajtuk. És akkor ez még csak borzasztó halvány hasonlat arra, hogy mit jelentett Isten fiának emberré lenni. Ugye elgondolkoztató kérdés, mi meg tudnánk tenni? Hogy köztük lakozunk 3,5 esztendőig, azért, hogy segíthessünk rajtuk. Én azt hiszem, hogy nem tudjuk fölfogni igazán. Sokszor eszembe jut az az ének is, amelynek így hangzik a szövege. Én nem tudom, miért szeretett úgy minket, kit hódoló angyal sereg imád. Miért akart ő bűnös tévelygőket megkeresni, mint pásztor elveszett juhát? Hát ezt tényleg nem tudjuk fölfogni. Ez az ének nagyon helyesen fogalmaz. Ő az önmagát megalázó Isten, aki önmagát megalázva tekint szét mennyen és földön, hogy az alacsonyt kihúzza a spórból, a sárból. És ha Jézus földi életére gondolunk, ez is elgondolkoztató. Remélem tisztában vagyunk azzal, hogy amikor az írás azt mondja, hogy ő benne lakozott az Istenségnek egész teljessége testileg, akkor ez azt is jelenti, hogy ő a Teremtő Istennek az értelmével rendelkezett. Ugyancsak Ellen White írja egy helyen, hogy Jézus az egész további természettudományt fölöslegessé tehette volna. Az embereket elkápráztató dolgokat nyilatkoztathatott volna ki az ő tudományából. És ehelyett Jézus mit tett? Jézus egyszerű példázatokban tanított, leereszkedett arra a szintre, amit az emberek felfognak, ami a legnagyobb szükségletük, és végtelen türelemmel, a sok értetlenséggel szemben, a sok szívbeli lázadás szemben, így tanított Jézus 3,5 esztendőn keresztül. Nos, szeretném megkérdezni azt a kérdést, feltenni a kérdést, mi képesek legyünk, vagyunk ilyen önmagunk megalázására. Készek vagyunk sokszor az egész kicsinyekhez lehajolni, akik nem fizikai értelemben kicsinyek csupán, mint a gyerekek. Az is nagy tudomány, a gyerekeknek gyereknyelven, ő hozzájuk lehajolva, az Isten nagy dolgairól szólni. De képesek vagyunk-e az átvitt értelemben kicsinyekhez? Van-e türelmünk, van-e szeretetünk hozzá, hogy lelki erőfeszítéseket tegyünk, hogy az Isten magas igazságait megértsék, és nekik is elvigyük. Nekünk még ez is nehezünkre esik. De íme az önmagát megalázó Isten, aki így töltött 3,5 esztendőt a földön. És aztán Jézus szenvedés történetével kapcsolatban csak 3 ilyen kis, nagyon rövid mozzanatot elevenítenék föl, illetve inkább csak 2. Márk evangéliumából olvasok egy verset, Márk evangéliuma 15. fejezetéből a 65. verset. Szeretném, ha úgy örökre az emlékezetünkbe vésődnék az a jelenet, amire csak röviden utal itt az evangélista. Én a közelmúltban, amikor olvastam újra Jézus szenvedés történetét, úgy megdöbbentem rajta, hogy tulajdonképpen nagyon visszafogott ez a leírás. Hogy mennyi mindent részletezhetne, de a Biblia milyen tartózkodóan, és csak milyen tömör összefoglalással ír erről. Itt például így olvassuk Márk evangéliuma 15. fejezet 65. versében. Ha ezt a példát látjuk, azt hiszem megszégyenül minden büszkeségünk és rátartiságunk, hogy az önmagát megalázó Isten mire volt képes azért, hogy rajtunk segítsen. Így olvasom Márk evangéliuma 15. fejezetében a 65. verset. Ne felejtsük el közben, ezt úgy el szoktuk felejteni, egyébként azért hívom fel rá figyelmet, hogy amikor Jézust legelőször Annásnál kihallgatták, ugye a főpap apósánál, akkor ott már mindjárt egy ilyen nagyon törvénytelen dolog történt, noha semmit rá nem bizonyítottak, Annás már megkötözve küldte őt tovább a következő kihallgatásra. És Jézus megkötözve élte át mindazt, ami vele ezután történt. És tessék elképzelni, milyen helyzetben van egy megkötözött ember, amikor azt teszik vele, amit Márk evangéliuma 14. fejezete 65. versében olvasunk. És kezdték őt némelyek köbdösni, az ő orcáját elfedni és öklözni, és mondani néki, profétálj, hogy más evangélistánál olvassuk, profétáld meg, ki az, aki üt téged. A szolgák pedig arcul csapdossák, sorba pofon verik. Azért tessék elképzelni Jézust, a Teremtő Istent, megkötözve, kezük között, azt tesznek, amit akarnak. Kezdik köptösni, öklözni, és még gúnyolódni hozzá, mert a szemét is bekötik. Egy bekötözött kezű, egy bekötött szemű ember, akit öklöznek, köptösnek, és még gúnyolnak, hogy profétáld meg, ki az, aki üt téged. Aztán jönnek a szolgák, és sorba pofonvágják, gondolom nem valami finoman, és Jézus mindezt némán tűri, és némán hallgat. Micsoda mélységei vannak ennek, hogy az önmagát megalázó Isten. Eszembe jut a 190-es éneknek ez a versora is. Én mindezt tűrtem el, te értem, mit tűrsz el? Ugye szívbe markoló kérdés ezen a háttéren. Én mindezt tűrtem el, te értem, mit tűrsz el? És még olvasnám Lukács evangéliuma 23. fejezetéből is, a 8-tól a 11. verset. Lukács evangéliuma 23. fejezetéből, a 8. versről. Ugye emlékszünk rá, hogy Pilátus, ő megörült annak, amikor megtudta, hogy Jézus nagyrészt Galileában működött, és átküldte Heródeshez, ugye ez a nagy Heródes fia, Heródes Antipász, aki kivégeztette keresztelő Jánost, hogy akkor megszabaduljon ettől a kínos pertől, döntsön az ügyében Heródes. És így olvasom Lukács evangéliuma 23. fejezetében a 8. verstől. Heródes pedig Jézust látván igen megörült, mert sok időtől fogva kívánta őt látni, mivel hogy sokat hallott ő felőle, és remélte, hogy majd valami csodát lát, amelyet ő tesz. Kérdezte pedig őt sok beszéddel, de ő semmit nem felelt néki. Ott álltak pedig a főpapok és az írástudók teljes igyekezettel vádolván őt. Heródes pedig az ő katonáival egybe, semminek állítván és kicsúfolván őt, minek utána felöltöztette fényes ruhába, visszaküldte Pilátushoz. Azért ezen is egy kicsit gondolkozzunk el, hogy ott van ez a Heródes Antipász, elképzelhetem ezt az élfajhász, kegyetlenné vált, kiégett lelkismertő embert, az egész ábrázatát, a kinézését. És akkor Jézust kérdezgeti sok beszéddel, úgy bánik vele, mint egy mutatványossal, és provokálja, hogy csináljon csodát előtte, mert ő ezt szeretné látni, és Jézus hallgat, és semmit sem felel. És nem veszi magához az ő isteni hatalmát, hogy megsemmisítse egyetlen szóval, egyetlen akarati mozdulattal ezt a megvetésre méltó, értéktelenné vált embert. És utána ott vannak a főpapok és az írástudók, teljes igyekezettel vádolják őt. Micsoda szemenszedett, orszátlan hazugságokat mondhattak rá. Micsoda gyűlölködő indulat nyilatkozhatott meg bennük. Micsoda égre kiáltó igazságtalanság. És Jézus hallgatott. És aztán még Pilátus, illetve Heródes odáig alacsonyodott, hogy beállt a katonái közé, és együtt gúnyolják ki Jézust, és fényes királyi ruhába öltöztetik gúnyból. Jézus megkötözve van, azt tesznek vele, amit akarnak. Levetköztetik, felöltöztetik, gúnyolják. És íme az önmagát megalázó Isten ezeknek a megvetésre méltó teremtményeknek a keze között, akik fölényeskednek vele, akik gúnyolják, akik tetszésük szerint kínozzák a lelkét. Mi az, amit Jézus vállalt értünk, szinte felfoghatatlan. És az önmagát megalázó Istennek egy csodálatos képe, a képét rajzolta meg Jézus a tékozló fiú példázatában is, mikor hazamegy ez a nagyon méltatlan fiú, lerongyolódva, piszkosan, lelkében az elkövetett bűnöknek a nyomával, de már a bűnbánat útján, és azt olvassuk az írásban, hogy mikor messziről meglátta, elé futott, és megöleli, és megcsókolja. Íme az önmagát megalázó Isten. Keleten egy idős ember, hogy fusson, ez olyan méltóságon aluli, hihetetlen nagy tisztelete volt egy ilyen idős pátriárkának, egy családfőnek. És Jézus a példázatban mégis így rajzolta meg, hogy elé fut. A Füle Lajos nevű költőnek van egy verse, hogy fut az Isten az ember után. Fut az Isten az ember után. Micsoda önmagát megalázó Isten, aki azért, hogy egy embert kiemeljen a sárból, a porból, annyira mihire alászáll. És azt hiszem, hogy valami hatalmas öröm arra gondolni, hogy ilyen Istenünk van. És ezt az Istent megismerni, ezt az elrejtőzködő Istent, és önmagát megalázó Istent egy egész életnek a programja. De azért fontos, hogy megismerjük, hogy soha ne jöjjön a szánkra ilyen zúgolódó szó, hát hol van az Isten? Ugye az emberek így szólnak, hol van az Isten, miért nem cselekszik? Igen, a bűneset óta Isten nem kormányozza ezt a világot, de szemmel tartja és ellenőrzése alatt tartja. Nem csak hallgat, de figyel is. És ha van segítségül hívás, és ha vagy a gonoszság kiállt az égre, vagy a szenvedés kiállt az égre, akkor az Isten cselekszik is. És ezért mi soha ilyesmi, el ne hagyja az ajkunkat, hogy hát hol van az Isten, hát miért nem cselekszik az Isten. Ehelyett fedezzük fel az elrejtőzködő Istent, és bízzunk benne, és bízzunk abban, hogy aki álhatatosan segítségül hívja őt. Ahogy Jézus mondta, hát az Isten nem szolgáltat-e igazságot az ő választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá. Ha nem látjuk, és Isten ott van, és Isten cselekedni is kész, hogyha a mi segítségül hívásunkkal jogalapot adunk neki abba, hogy beleavatkozzék a bűntörténelmébe. És minden büszkeségünk szégyenüljön meg, amikor úgy látjuk őt magunk előtt, mint önmagát megalázó Istent. Valószínűleg nem soroljuk magunkat a büszke emberek közé. De ha kicsit jobban megfigyeljük magunkat, azért észrevesszük, hogy itt-ott bizony ágaskodik az a büszkeség. De mindez a büszkeség, még egyszer mondom, megszégyenül, és teljesen megszabadulhatunk tőle, ha az emlékezetünkbe vésődnek ezek a képek az önmagát megalázó Istenről. És akkor mi is készek vagyunk mindent elszenvedni, mindent elviselni, mindent eltűrni embereknek a megmentéséért. És azt mondjuk még mindig, hogy ez semmi, ez szóra sem érdemes, amellett, amit a Jézus Krisztus cselekedett mi érettünk. Kívánom, hogy a Jóisten ezeket a bibliai kifejezéseket tegye nagyon élővé a számunkra is, nagyon maradandóan vésse az emlékezetünkbe. Nekünk van egy elrejtőzködő, de figyelő, és adott pillanatban cselekvő, és segítségül hívásra cselekvő Istenünk. És van egy önmagát megalázó Isten, aki minta és példa számunkra ebben. Isten őrizze meg az ő igéjét mindannyiunk emlékezetében is. Juttassa eszünkbe, amikor szükséges. Amen.
Isten tiszteletünk végén énekeljük az 56-os számú énekünk első 5 versét, tehát az 56. ének minden versét énekeljük el. Aki szereti és akarja, most életet hajtva imádkozunk, megkérem a többieket maradjanak állva.
Szerető mennyei atyánk, ismét hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és arra kérünk, bocsásd meg nékünk, hogy mi annyira nem számolunk a te láthatatlan jelenléteddel és munkálkodásoddal, és azzal, hogy te nem csak hallgatsz, de figyelsz is. Urunk, bocsásd meg, ha valaha is lázadóan azt mondtuk, hogy hol van az Isten. És bocsásd meg, hogy olyan keveset hívunk segítségül. Bocsásd meg, hogy nincs nagyobb bizalmunk a te egyértelmű ígéretedben. Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Bocsásd meg, Urunk, hogy sokszor kétségbe esünk és jajgatunk, amikor égre kiáltó nehézségek között vagyunk, és elfelejtjük, hogy Te elrejtőzködő Istenként, de nagy dolgokat művelsz, nagy szabadításokat művelsz ezen a földön, és ha van nekünk álhatatos és őszinte hitünk Téged segítségül hívni, akkor el is fogjuk nyerni a Te közbeavatkozásodat. És Urunk, kérünk, hogy bocsásd meg mindazt, minden emberi büszkeséget vagy rátartiságot, ami bármilyen módon is életünkben bármikor megnyilatkozott. És segíts, hogy ezt fel is ismerjük magunkban, hogy mi is a Zsoltárossal együtt mondjuk, hogy vizsgálj meg engem, ó Isten, ismerd meg szívemet, lásd meg, van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Urunk, nagy munkát kell végezned bennünk, hogy mi is megértsük, hogy az igazi nagyság az önmagát megalázó ember. A szolgálatban mindenre kész ember, az érted mindent eltűrni kész ember, hiszen Urunk előttünk jártál. És kérünk, add meg nekünk ezt a lelki nagyságot. Soha sem tudjuk, hogy melyikünkre mi vár. Nem tudjuk azt, hogy a történelem még súlyos megpróbáltatásokat hoz. De Urunk, add, hogy mi lélekben felkészüljünk, és mikor magunk előtt látunk téged, mint önmagát megalázó Istent, aki azonban felmagasztaltatott, aki azután kapott olyan nevet, amely minden név felett való, akkor mi se felejtsük el, hogy Te igazságszolgáltató Isten is vagy. Érte végső igazságszolgáltatásod közel van, és aki mindenki, aki magát megalázza, felmagasztaltatik végül, olyan módon, amit mi felfogni sem tudunk. Urunk, adj nekünk nagyobb hitet a Te ígédben és ígéreteidben, és segíts, hogy az életünkben a legfőbb vágy az legyen, megismerni Téged az egyedül igaz Istent. Ne ismerjünk ennél nagyobb célt, ne ismerjünk ennél az életünket jobban betöltő, jobban vágyott dolgot, mint Téged jobban megismerni. És add, hogy ezáltal alakuljunk a Te képmásodra, ezáltal az örök életre készüljünk fel, és legyünk alkalmassá. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat. Amen.
Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük el a 255-ös számú ének első, második és harmadik versét. Tehát a 255-ös számú ének első három versét énekeljük el.